kisfaludi Károly Súlyosdi Simon. Sok ember ragyog ércben és írásokban, és ha félretesszük azon helyeztetést, hová őket a vaktörténet emelte, nem marad más egy közhalandónál, ki habgyanánt vettetik a földi zavartól. Vitézünk legalább nagy helyet foglalt a világban, mert háromszor vastagabb volt másnál. S ha bár semmit sem tett, és nem is ártott, és biográfiája ezer olyan képet fest, ki bár több lármával szinte annyit cselekszik. Simon születése napja végsője lett szülőjének. Atya örült és sírt felette, s komáival mindenféle nagyságot jövendőlt a kisdedről. De a sors minden adományait csak egy szerencsés flegmába gyűjté, mely élte reggelén már nehéz felhőként lebegett. Atya ezt hidegvérnek nézvén híres vitézt vár a belőle, de a falusi ember egyszer s mint titoknak a háznál, őt tudósnak szenteli. Mondván a hidegvér nem árt a vitéznek, de úgy látszik, hogy néha kis tüzecske is szükséges. Mivel pedig az úrfi nehezen mozdul, tegyünk belőle tudóst, ennek úgyis sokat kell ülni, eszmélkedni, s ha valami recenzens lerakja, idegen venni a dolgot, szintúgy minden földi hiúságot. Aztán a dicsőség nem kisebb. Lám, azt a pogány Homéroszt majd többet említik a ma faldöntő Józsuénál. Bölcsen beszél, mester uram, felel az öreg, s mentül hamaré kocsira ültetvén a vonakodó úrfit, mellé a mestert, ki feladván hivatalát csak titulusát tartá fenn, a városba küldi, hogy ott keresztül fusson valamennyi iskolákat. Simon sok szépet tanult, és sok szépet el is felejtett. Se magával, se mással nem gondolt, mely ruha kezébe akadt, azt tölté fel. Leginkább jár télen-nyáron köpönyekben, oly halkan, hogy esztendeig egy pár csizmával is beérte. Míg a többi ifjak álmodoztak, ő valósággal aludt. Ha pénze volt, kiadta. Ha nem volt, azt se bánta. Mulatságot nem keresett, de legkisebb tréfán három nap is elnevetett. Se nem kedvelt, se nem gyűlölt senkit is. Egy szóval oly természettel bírt, melyet sem boldognak, sem boldogtalannak nevezni nem lehet. A mester eleget nógatta tudományokra, melyekhez maga nem sokat értett, kivált a költés mesterségét óhajtá megkedveltetni vele, azért is fűrész hangú szavával elég ritmusokat deklamált, de Simon közben oly nagyokat ásított, hogy a mesternek a szava elállott, bosszankodva írálsz haza. Az úrfi tudós nem lesz ugyan, de annál inkább hízik. Mivel csak nem minden iskorát repetált, már férfi korba lépett, midőn azt elvégezte. A szép nemről nem aggóda, tudván, hogy míg atya él, nem juthat a jószághoz. Minden tapasztalás, amelyet hazavitt, abból áll, hogy az ember ebéd előtt más szemmel nézi a világot és életet, mint ebéd után, és hogy az ember csak akkor nyugszik meg, ha tovább nem néz, mint ameddig lát. Atya nem sokára meghalván, s meglehetős örökét általvevén, ezen élettörvényt híven is követte, gazdagságát a mesterre bízván, a folyosón egy zselye székben tanyázva pipázott, és csak nevette a szegényt. Ha minden észtörése mellett valami dolog visszájára ütött ki. Estve egyet ostáblázott, vagy a funók mesét hallgatá. Hazafinak tartván magát, néha elment a gyűlésbe, és egy-két halljukot kiállta. Híres hangos melle lévén, a megye béli tiszti választáskor is jelen volt, kik pártfogásáért esedeztek, azok nevét harsogtatá. A mester azonban a múzsáknak is néha kis mécset gyújtott, az uraságot minden név és születésnapkor híven megénekelte. Vagy hosszan folyónak nek versel időnek előtt elaltatá. Különben ő volt a háznál a mindenes és első fóruma a cselédeknek. Sokat is tartott magára, midőn lókós kocsin behajtván a mezőt, a jobbágyok süvegelték. Így túlták egymást a napok, de Simon minden sűrű vére mellett sem kerülheti el a szerelem incselkedéseit. Nem zavarta fel ugyan nyugalmát, hanem midőn a szomszéd faluból minden vasárnap egy kis barna leányt a templomba látott jönni, kérdi a mestert. Mit gondol? Tán feleség is kellene. A mester azt felelte, hogy erre felelni nem lehet, mindazáltal ő helyben hagyja, és maga is azon leszen. Neki is ült mindjárt, és egy fellengzős Himénuszt csinált. Azután megsúgá Simon szándékát a kisleánynak. Ez így természetet alkalmasnak vélvén a házasságra, félig igent monda. Erre Simon módja szerint vele megismerkedett, azaz Reá nevetett, utóbb meg is látogatá. Nem sokára mondáné ki a kislány, hogy ő véghetetlen szereti, és a holdvilágba nézett. Simon is szívéről beszélt, és a holdvilágnál dohányzott. Soha is szerelemvallás nem lebbent el egy ajakról is, de foganatja szinte hasonló lett, mert míg a vastag házasulandó ismét kivergődött a karszékből, egy karcsú tűzes ifjú elébe ugratott, s ő csak a kézfogásra érkezett. De ő ezt föl se vette, hanem mint tanú békén aláírta az egyezést. Jó levet, hazament, és délutáni álmát elvégezvén mond a mesterhez. Egy nappal előbb, s van asszony a háznál. Sajnosabban bevé a mester az első kosarat, és nevendékét szüntelen házasságra unszolta. Vélvén nem ártana bejárni a környéket, háztüzet nézni. Simon mindig készült, s mindig otthon maradt, míg egy történet nagy változást nem okozott. Egykor tudnélik Simon gyűlésbe ment, hol míg a rendek közügyről tanakodtak, ő neki feszített háttal bóbiskolt. Már a notárius a protokollumot olvasá fel, midőn egy vígkedvű szomszédja hirtelen fölrázas fülébe súgja. Simon, oda minden nemesi szabadság, mondj ellene! Simon egyet vonít szemén, s fölkiált harsogva. Én protestálok. S mindaddig kurjongatott, míg a körülállók tévedését eszébe nem hozzák. Ekkor gyulladt életében legelőször haragra, s talán még öreg atyáról Reá maradt gyíklesőjével, az illetlen enyelgés meg is bosszúja. Ha ki tudta volna rántani, de a vas, amely fél század óta nem látott napvilágot, most is a rozsda éjjelében maradt. Nagy nehezen tudták lecsillapítani, elébe terjesztvén a hely méltóságát. Többé nem beszűdöm a közügyjel, se nem gazdálkodom, hanem városba megyek lakni, és nyugodtan élek, mondá Simon a bámuló mesternek, kinek úgyis sok baja lévén a fehér cselédekkel, könnyen ráállott, és ezen feltétel hamar is teljesült. Egy árendás által vette a jószágot illő kezesség mellett, s ők útnak indultak. Soha két ellenkezőbb tetem egy kocsiba nem szorult. Simon piros posgás, a mester sárga sovágy. Úgy tűnt szembe, miként a nagy nulla mellett a gondolatjel. És aki csak látta őket, fáraó rejtelmes álmát képezheté bennük. A városi lakás csak azzal különbözött a falusitól, hogy Simon nem a folyosón, hanem az ablaknál ült, és hüvelykét forgatta. Néha elballagott a kávéházba is, és ott egy padra telepedve, békén hallgatá, miként panaszkodtak az emberek a rossz időkről, vagy a politika titkait fejtegetve, ez háborút, amaz csendet jövendőlt. Némely pedig a beavatottat játszva, csak tördelt szókat ejtve fontosan elnémult, míg a harang nem emlékezteté, hogy a konyhából jön a valódi élet. Egy öreg gazdasszony, három macska és a mester éltek körülötte. A mester hajdan muzsikálni tanult, most unalmából ismét elővette hegedűjét, s oly keserves nótákat húzott el rajta, hogy aki csak hallá, bedugta fülét. Által ellenben lakott egy öreg úr, kit a podagra mellett ezen csikorgó hangok nagyon sértőleg illettek. Ez által küldé nasács, kéreté, hogy méltóztatná mesterségét, melyet ő csodál ugyan, de közelről nem tűrhet, más szobában gyakorolni, és egyszer s mint Simont ebédre hívá meg, ki meg is ígérte, s szótlan nézett a mesterre, ki hadonászva föl s alá járt, és panaszkodott, hogy nálunk nem tudják a művészt becsülni. A gazdasszony ezt halván félreinti a mestert, mondván, bizony kár bosszankodni, ezen küldöttségnek nem a hegedű az oka, hanem odaáltal kisasszonyok vannak, és urunk nőtlen, én tudok, amit tudok, már a piacon kikérdeztek. Hát úgy vagyunk, mond a mester, kinek egyszerre megnyílik az esze, egyet csattant ujjával, és Simonhoz siet közölni a hallottakat, és úgy is volt, miként a gazdasszony hirdeté, mert amaz öreg úrnak volt egy nem fiatal húga, Krisztina, kit a tradíció szépnek vallott, ugyan, de az idő gonoszul gazdálkodott kellemivel. Míg bírta magát, mindig kastélyról álmodott, s magához hasonlóra csak félváról nézett. Utóbb, midőn a cifrahódolók fecskék gyanánt, odább röpültek az ősz elől, ő is megelégedett volna középsorssal, de a hervadó rózsa mellett, ha csak nincs aranyszála, mindenki hidegen megy el. Kénytelen volt ő is sok szépek bánatos esetét tapasztalni. Most Simonra veté szemét, gondolvám, inkább vastag férj, mint semmi. Egy Lidi nevű csinos leánya is volt az öreg úrnak, de ez élte tavaszát, beteg atya és virági tirillő nénye vizsga szeme alatt, örömtelen négy fal között élte. Azonban minden zár és vigyázat mellett is egy deréki fiú szívébe szökött, s a szerelem bár távol reménnyel ölelte napjait. Így áll a ház belsője, hol Simon ebédre megjelent. Képzelhetni, mi szívesen fogadál Krisztina új vendégét. Százszor is tükörbe nézett, hogy a romladékból valami szépséget előidézzen, mely lekötve tartaná szemét. Hízelkedőleg bánt vele az asztalnál is mellé ült, és annyit kínálgatá, hogy Simon, ki lassan, de sokat evett, alig győzte köszöngetni. Tetszett Simon az öregnek is, mert békén kihallgatá nyavajája eredetét, mi voltát és fájdalmait. De leginkább tetszett Lidinek, mert míg a nénike mellette forgolódott, addig az ablaknál kedvesét leste, s a forró pillanat bátran megvallá a szívnek titkos érzelmeit. Így lesz többször kedves az ember, anélkül, hogy tudná miért. Simon többszöri látogatásra kérettetett, sőt, Krisztina tulajdon kezével emlékeztetőleg egy ne felejtset is tűzött mellére. Lidi is pirulóképpel által jövet erre kérte, de meg is adta az árát, mert a nénike egész este perelt, hogy Simon búcsúztakor megcsípte ajakát. Ez időtől fogva Krisztina szüntelen az ablaknál dolgozott, és ha Simon szunnyadás között egyet biccentett fejével, ő azt üdvözlésnek vévén erősen hajtogatta magát. A mesternek ez gondolatul szolgált az emberi csalatásról, utóbb őt is átalment, és kiömölve nevendéke dicséretében félig meddig értésére adta, hogy Simon nem ellensége a házasságnak. Krisztina örült, pedig a mester nem őt értette. Így is folyt, Simon mindennapos lett a szomszéd házban. Inkább szokás, mint valami érzés, mely úgyis tőle ki nem telt vezérlé által. Azonban nem tudva ez közelőn egy szerencsés Fridnek, mely nélküle vagy soha, vagy tán később szövődött volna. Krisztina tudnilik félvéne, hogy Simon Lidit válassza, maga nyitott utat a szerelmeseknek. Sőt, bátyját is arra bírta, hogy az ifjút, ki tisztes hivatalt nyere, vejének fogadja el. Az öreg, kinek úgyis kevés akaratja, vala hamar elmond áldását, és így a boldog pár eljegyeztetett. Krisztina nagy készületeket teve a mennyegzőre, kitüntetni akarván Simon előtt tehetségét. Ekkor a gazdasszony Simon kedves pipáját eltöré, soká nézte ezt a drága töredéket, végre így szókra fakadt. Csak úgy, ha nincs asszony a háznál, nincs rend. A mester ezt fölkapta, s Lidit ajánlá neki életpáros. Ezen tanács annál inkább fogott rajta, mint hogy Lidi őt jótevőjének tartván, különös szívességgel bánt vele. Rövid vizsgálás után a dolog meghatároztatott, és a mester érdemjeléül a nagy célnak. Az úgynevezett familia mentét kiszellőzteti, hogy Simon abban tehesse meg illő kérelmét. Ez a haragos zöld mente hímezve volt széles aranypaszománttal, s ám bár a nyuszt prémet amoly megritkítá, mégis ékesen csillogott. Ezt még Simon öregapja ki híres beszédes vala viselte egyik országgyűlése. Édesatya is különös napokon benne büszkélkedett, elmondván mindenkinek, mi dicsó ember szólt ki belőle. Jó ember bizonyosan nem gondolát, hogy az atyák nagyságas érdeme, csak az unokák törpeségén tűnik föl. Egyik nap tehát Simon is magára ölti azon ősi hagyományt. De ám bár elei is szinte jó terjedékenységgel bírtak, a ruha neki mégis mindenütt szűk vala, s a mester elfáradtában alig lihegett, míg az uraságot belé nyomta. Hogy pedig ő is illőképpen jelenhessen meg, Simon vérszínű ünnepi köntösét vevé magára. Mennyire szűk volt amannak a ruha, annyival bővebb vala ennek, s messziről kitűnt már, hogy ezen köntös szerencsésebb hasra szabatott. Így indultak meg. Simon duzzadt képpel a szorulás miatt, a mester ráncos homlokkal s mélyen gondolkodva. Krisztina jöttöket megpillantván és különös sejtvén, elzártas, amint hevenyében lehetett, felpiperészte magát, csipkékkel és bodros, hamis fürtökkel. A kérők nagy nehezen fölértek a grádicson, de a mester alig nyit ajtót, hirtelen visszapattan, és ezen szavakkal, tekintetes úr, oda vagyunk, csak nézze a kisasszonyt, merett ujjal a szobába mutat, hol Lidi édes andalgásból föléesztve éppen akkor fejlik ki az ifjú karjából, s lángoló arccal Simonhoz lejtve, jövendő férjét bemutatja. Jól van, jól, mond Simon, kit semmi sem lepet meg. Örvendek, én is ilyes dologban járok, de informán nem is szólok, úgyis a grádics, és ez az ármányos mente majd agyon folytnak. Hadd üljek le! Ezzel, amint leereszkedik a mente válla közt ropogva, szétszakad. A mester eljajdul, s összecsapja kezét, de Simon könnyebben érezvé magát harsogva fölkacag. Az alatt Krisztina is elérkezik, s látván a pompának bal kimenetelét, melyet érte történtnek képzelt, részvevőleg sopánkodik. Simon őt vigasztalva mond, már megtörtént, különben is minden régiség zsibvásárra kerül. Sem feleség, sem mente, dörmögött a mester. És addig rángatta urát, míg az fölemelkedett és búcsúzott, annélkül, hogy céljáról többé egy szót ejtett volna. Kevés idő múlva az ifjú pár megesküdött, és Simon, mint nász nagy, dicsekedve csak nézte az asszonyok zokogó seregét, anélkül, hogy a sírás érdekelte volna, mellyel a szép nem hadakozik. Krisztina is illendőképp hullatá könnyeit, de ha az ember minden könnyek titkába juthatna, mit nem látna ezen kis decsebben, mely ezer bájjal ragyog a szív felé, ám bár többnyire ingerek habja csak. Lidi távozása legkisebb változást sem okozott Simon életmódjában. Ő bizonyos órában szintúgy által járt, mint előbb, kihallgatá az öreg úri ajait, és a pártaunt szűz válogatott mondásait, melyeket hajdani szerelmes könyvekből összeszedett, és utóbb talán eluntából is elvette volna Krisztinát, ellenére a mesternek, ki az Agleánt, mivel költéseit gúnyolta, nem szenvedheté, ha egy levél nem érkezik, melyben háza elégtét jószágáról hirdeték. Vonakodva bár eltökélé magát az útra. A búcsú Krisztinától nem volt igen szívreható, ám bár ez eleget nyomkodá kezét, s pogácsát sütvén az útra, őt hamar visszajövetelre kérte. Simon oly üres kebellel indult meg, miként jött vala. Fogadott lovakon menvén útközben semmi különös nem történt, csak a szegény mester csontja érzé meg, mert minden kocsi zökkenéskor az uraság egész terhével reádőlt. A táját elérvén messziről mutatá a mester a kormos házát. Csak nézze tekintetességed, mire jövünk. Ki tehet róla viszonzás, Simon, talán csak kapunk mit enni? Ezzel neki feszül a kocsinak, s föl sem pillantott, míg a kapunál nem álltak, ott elébe szalad az árendás, elpanaszolja a nagy kárt, és magát mentegeti. Simon nem szól, de nem is gondolt semmit, s midőn amaz elvégzé, mondá hidegen. Eléged bizez derekasan, de a fal és a kémény megmaradt, majd berakjuk ismét, ha nem zsindellyel, szalmával. Ezután az ispányházhoz járat, és édesdede mosolyog, midőn a karszéket megment felátta, mindjárt bele is ereszkedett, a rendeléseket a mesterre bízván. Ez pedig úgy végzi a dolgot, egy része a háznak omladék maradt, a másik, mely nem égett be, zsubtetőt kapott. Mindez 8 nap alatt elkészült, és Simon úgy nézte házát, mintha soha sem lett volna más formája. Csak midőn az árendás mondá, helytekintetes uram, ha feleségem élne, másképp állanánk. Ő éjjel-nappal a ház körét futkosta, és a gyújtogatót ellármázta volna. Ekkor Simon meglökte a mestert. Mit mondok én? Asszony nélkül semmit sem ér az ember. Igazság, mond a mester, utána az árendás, ám bár ezt egy hirtelen föltámadás valami elkedvetlenítette volna. Hogy Simonnak nem volt érdemes utazni, ki által látja, de az ember élete olyan, mint a szél hajtotta levél, meg-meg akad, meg odább röpül, míg egy árok végképp elnyeli. Simon is így járt, mert visszautaztakor már csak 2 stációig lévén a várostól, az országúton közel egy faluhoz, a kocsi tengely egy kőbe ütközvén, ketté pattan, és ő a földre zuhan. Szerencséje volt a mesternek, hogy a kocsi jobbra dőlt, és az uraság lett a talpkő. Különben ez őt összezúzta volna terhével. Nagy lett most a zavar. A mester, mint költő, mindjárt a fátumot hozta elő. A kocsis a bognárt s kovácsot szitta, ember ügyetlensége volt az oka. Simon lassan felváncorog, és egy gyep halomra ülve körülnézi pipáját, nem lette semmi baja. Mit tegyünk, az idő alkonyodik? A szabad ég alatt meghálni lehetetlen, a kocsit se lehet elhagyni. Ezen észrevételek forogtak a mester és a kocsis között. S végre azt a következést hozták, hogy egymáson nem tudnak segíteni, hanem a falu végén fehérlik egy kőház. Ottan kell segítséget kérni, és így lett, a kocsis egyik lovon oda nyargalt, Sem sokára segítséget hozott azon jó hírrel, hogy a ma ház birtokosnéja szívesen látja őket, míg a kár helyre állítatik. Ezen újság tetszett ugyan Simonnak, csak az volt a bökkenő, hogy odáig gyalogolni kellett, pedig az ő testi alkotása ellenkezett azzal, de mit nem győz meg a kénytelenség. Ő is tehát a ház felé ballag, és tömött képe versenypiroslott az esti veres felhővel. A háziasszony, egy legjobb évű özvegy, kíváncsi vala vendégének, ki testesült nyugalomként ült asztalánál életét megtudni. A mester volt a szószólós, mit igazsággal nem győzött, költéssel pótolt ki. A jó szív azt vélte, mivel ő szereti az uraságot, minden embernek kell szeretni, és szinte látta az epesztő indulatot beszökni az asszony mellébe. A házassági gondolat ismét fölébredt benne, kivált, hogy minden körüle nem üres erszényt sejtett. Másnap reggel mindjárt is bíztatás Simont valami szépet mondani az özvegynek, előbeszéd gyanánt a következő Fridnek. Simon mondá, hogy ő jó ember, és még sincsen hölgye. Az asszony boldogult urának erkölcseit emlegeté. Eközben a kocsi elkészült. Simon egy hatalmas csókot durrantván az özvegy kezére elindult. Útfélben kérdi a mestert. Tett ő tekintetessége valami lépést az özvegynél? Simon viszonzá. Csak egy óráig mulattunk volna tovább, alig, ha nem történik valami egyezés. A mester gondolá, ne szalassza soká ő tekintetessége a házasságot, különben kifogy az időből. Már haja ritkul, s a kopasz vőlegény olyan, mint a kalpak, szőr nélkül, nem kellő, ha nincs arannyal megrakva. Tovább ad vélé, már illenék örökösről is gondoskodni. Így beszédek és szunnyadás közt a városba értek. Krisztina, aki minden kocsi zörgésre az ablakhoz szaladt, már várta őket, és vékony karjával legyintgetett feléjük. Simon nem sokat aggódván a múltról, az özvegyet elfelejtette volna, ha nem unszolja a mester, ki feltételéről a világért sem mondott le, s ám bár Simon örök gyermekkort élvén hozzászokott mindent hajdani mentora után cselekedni. Mégis két hónapi munkába került a mesternek, míg reá tudta venni újabb útra. Krisztina ezt halván szörnyű haragra lobbant. Ha, sóhajt mérgében. Ez a háládatlan zsírtetem, ez az élő kappan temető is megcsala, és ez időtől fogva valamennyi férfinak gyűlölséget esküdött. Nem is nézett Simonra, midőn búcsúzni jött, s úgy csattogtatta az ajtókat, hogy az ablakok recsegtek. Postalovakon sípolva megyünk a szép özvegyhez, mondta mester, midőn tele szép reménnyel kocsiba ültek. Simon vászon köpönyekbe burkolta magát, hogy a por ne lepje meg. De szorgalma szükségtelen vala, mert alig haladtak fél órát, zápor eső szakadt le, és a stációig verte őket, hol a fogadóba megszálltak, jobb időt remélve. Kevéssel utánuk más kocsi is érkezik, és egy úr kiszállván Simonhoz szövetkezik, s merően szemébe nézvén kezét megragadja. Te vagy, Simon, mond, ej, de meghíztál, aztán a mesterhez fordul. Jó napot, mesterbátyám, talán nem is ismer? Sok szóváltás után megismerték azon úrban Dorándit, Simon végkedvű oskolatársát, kivel egy szálláson lakott. Simon örült, amint tudott, és a mester ezer kérdésekkel ostromolta. Darándi csak hamar kitanult a céljukat, és levétett vén a pincetokot tele. Ó, somjaival, belük, amit mondá, egy vígnapot akarván tölteni. Őket maradásra kérte, melyre az eső miatt könnyen reá is állottak. Darándi ugyanazon tárgy utánjára, mely Simont az útra vezérlé. A szép özvegy bájolt előtt is. És amint többszöri együttlétükben tapasztalá, nem sikertelen bevé hódolásait most, otthoni dolgait rendbe szedvén kész vala szabadságát föláldozni, s a reménylet Frigyet eszközölni. Ember Simon nem lehetett néki félelmes, mégis terhére volt ennek jelenése i állapotban, hol minden tanú vaj, mi szükségtelen, azért is jó móddal le akará rázni nyakáról, s talált is szert azt végbehajtani. Ebéd felett tudnélik játszi eszével, úgy fel tudta vidítani mind a kettőt, hogy egyik sem olvasta a poharak számát, s mire a pincetok kiürült kis homály borult szemükre, kivált a mester a fogadóst, és Apollónak nézte. Délután az idő földerült, a posta elérkezett, s Darándi hamar néhány sorokat írván, neki adá azon parancsal, hogy ezeket az urakat vigyázva vigye a városba, és ott ezen levélkét adja nekik által, s így történt. Simon alig ült a kocsiba, már beestek szemei. A mester szédelgő ideáival tovább tartotta magát, de a somjai lélek őt is meggyőzte, s Pittye tajakkal az álmak országába röpült. Csak benne a városban a postának ezen kérdésére, hová szállunk, urak? Jöttek magukhoz. A mester majd kinyomta szemét, úgy dörgölte, midőn fölpillantván ott lelé magát, honnan reggel elindult. Simon szana széttekintvén mond. Bizony visszajöttünk mi. Engem, ha megölnek, se tudom, mint történt. A szálláshoz érvén a posta legény által adja a levelet, mester hirtelen elkapja, és olvassa. Hogy a kosártól megmentselek, vissza utasítálak oda, ahonnan jöttél. Most az egyszer későn jártál, mert az özvegy enyém lesz. A mennyegzőre meghív barátod, Darándi. Bere át az íj barát, dörmög a mesters özvegy űri a levelet. Simon azt vélte, hogy egy ebédért kár volt egy stációt utazni. Ezzel szobájába megy, s félrevetvén az ünnepi köntöst mondá. Hála Isten, ezen is által estem. Egy asszony kedvéért én többé nem fáradok soha. Így maradt nőtelen súlyosni. A mester sem merte ezen túl háborgatni, minthogy minden plánuma oly rosszul ütött ki. Most is úgy él, mint hajdan, eljárdogál a szomszédba, s Krisztina újra remél, de alig, ha nem hasztalan. A külzavar nem érdekli, se nem olvas, se nem ír, hanem régi flegmájával üldögél, s öregszik. Légy boldog, súlyosdi Simon, téged sem fog nyomni az oszlop sírod felett. 1823